közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a beszélgetést a Budapest területén feltárt éremleletekről. A beszélgető társam továbbra is Gálvölgyi Orsoly a régész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori gyűjteményének vezetője. A törökkori Budán talált pénzek sokszínűsége szintén megerősíti azt, hogy gyakorlatilag itt egy birodalomnak a végvidékéről volt szó.
Hát alapvetően igen, de egyébként azt el kell mondani ezekre az időszakokra, amíg nem születtek meg azok a nemzeti valuták, amit mondjuk ma is használunk, minden országra jellemző volt, hogy a határokat a pénzek alapvetően nem ismerték. Ugye itt értékpénzekről beszélünk, azt számított, mennyi nemes fémet tartalmaznak, és az emberek ezt is figyelték elsősorban. De volt egy olyan, hogy ez az árforradalom időszaka, nagy probléma volt alapvetően a apró pénz hiányával, és így igyekeztek mindenféle forrásokból hozzájutni ezekhez az érmékhez. Egyébként, hogy nagyobbra váltás kérdése, ugye? Azt kell elmondani az éremleletek esetében, főleg az ilyen nagyon méretűek esetében, hogy itt a pénzforgalomból való kivonás volt a cél, hogy egy hosszú távon megőrizzék ezeket, nem feltétlenül a valós pénzforgalmat mutatták. Itt figyelembe kell venni, hogy az ásatásokon milyen érméket látunk. Ott ugyanúgy látjuk, hogy kevés akcse van, sok lengyel pénz, sok magyar denár, de mondjuk nem fognak annyi aranydukát forogni össze-vissza, meg ugye a korszakban, a 16. században már a tallérok is jellemzőek, ezek ugye a külkereskedelmi fizetéseknél volt szerepük, ezek nagyon méretű ezüstpénzek voltak a koraújkorban, Európában mindenhol vertek ilyet. És nagyon sokszor azt látjuk az élemetekben, hogy igyekeznek ilyen tallérokat felhalmozni, mert ezek alapvetően nagyjából őrzik az értéküket hosszú távon, és nem fognak csak úgy besétálni a piacra, hogy akkor veszek két zsömlét egy tallérért, mert az teljesen idegennek tűnik. A oszmán török birodalom, alapvetően mivel ez hatalmas birodalom, több területre osztik, ahol különböző pénzek dominálnak, tehát ami a fontos. Tehát más látunk az ázsiai részeken, más látunk Egyiptomba, és ugyanúgy más látunk a balkáni hódoltsági részeken. És akkor ez a rész alapvetően a denárnak a forgalmi területe volt, tehát ezt így el is fogadták a birodalom középső részén, hogy az emberek nem a török pénzekért fognak nyúlni. Ez egyébként igaz volt mondjuk a különböző román fejedelemségekre is, azt is ez a vidékhez kötötték. Tehát alapvetően itt kialakult a maga egyedisége a pénzforgalomnak, ami nyilván hatással volt az, hogy a folyamatosan háborúskodó helyzetben lévő távoli része volt a birodalomnak.
Körülbelül nagyságrendileg hány darabból áll a Budapesti Történeti Múzeumnak az éremgyűjteménye?
Ugye az a probléma a régészeti anyagokkal, hogy itt elsősorban az a cél, hogy együtt maradjon minden ásatásnak az anyaga, így az, hogy felgyűjtsünk minden érmét, ez jelenleg is folyik, de én azt mondanám, hogy egy 10-15 ezer darab van minimum, és akkor ez csak fölfelé fog menni, és ez csak a középkor, koraújkori rész, azt még ne is vegyük figyelembe, hogy az antik gyűjteményünkben mennyi van.
Mennyire van egyébként ez feldolgozva?
Ugye meséltem erről a budavári anyagról. Ezt még Huszár Lajos, akinek nagyon sokat köszönhetünk a magyar pénztörténeti kutatásba, feldolgozta. És ez alapvetően egy példamutató kutatás volt, tehát utána következő felgyűjtések ezt vették figyelembe. Ugye a Budapesti Történeti Múzeumban, ilyen, ahol a pénzek is figyelmet kaptak, kutatások, már Garádi is csinált egyébként ilyeneket, a Tabáni kutatásnál elemezte a éremleleteket, de alapvetően néhány ilyen zártabb éremleletről van publikáció, és az ásatási anyagoknak a feldolgozása azért még várat magára, de ezt igyekszem én magam részéről potolni.
Gondolom egyébként, hogy az egyes leletekről, meg az egyes leletcsoportokról külön-külön készülnek el az elemző munkák, és hát végül is az igazán nagy munka pedig az, hogy ezeket összekapcsolják, ha egyáltalán össze lehet őket kapcsolni.
Nyilván vannak ásatások, ahol mondjuk 2-3 van. Ott nem fogunk külön feldolgozást csinálni, csak az éremlet anyagra. Viszont, hogyha olyan szerencsés helyzetben vagyunk, mint a BEM térnél, ott mindenképp szükséges. Tehát, ahol már így a több ezer darabot rúgja a érem anyag mennyisége. És az, hogy összekötni, nyilván ezt figyelembe kell venni, az, hogy mondjuk a külsőbb kerületekben való feldolgozások, hogy itt nyilván egy falusias település nem ugyanott fog egy árpádkori falu tartani a pénzgazdálkodásban, mint egy városi közeg, de alapvetően igen, ez még egy hosszú távú munka, és ez még várat magára, mert ilyen jellegű feldolgozás Budapest területére amúgy nem készült még.
Ráérzésre, meg az eddigi adatok alapján a Budapest területén előkerült éremleletek, azok mióta tanúskodnak arról, hogy Budapest gyakorlatilag az ország legfontosabb városa, még hogyha mondjuk közjogi értelemben nem is nevezhetjük fővárosnak. Melyik korszaktól tanúskodnak arról, hogy ez a terület volt az ország, ha úgy tetszik, gazdaságilag, illetve hatalmilag legfontosabb pontja?
Én azt mondanám, hogy már a tatárjárástól, hiszen igazából ez még Pest területe, ugye Budai Várhegyen még akkor nem volt olyan fontos település. Alapvetően az maga a pusztításról tanúskodik, amit a krónikák is leírnak, ez jól mutatja. De hát alapvetően például az, hogy a 15. században a Tárnok utcából egy jelentős aranyforint lelet került elő, ez azért, tehát így nagyjából ez nyilván a 14. századtól lehet mondani, amikor maga Buda is egyáltalán királyi székhelyé válik, illetve azt is felejtsük el, hogy a 13. század második felében elindul egy pénzverés is Budán, tehát ez már önmagában mutatja a jelentőségét ennek a székhelynek, hiszen a király magához vonja a pénzverésnek a jogát, és ez el is várja, hogy körülötte verjék a pénzt, tehát már maga az elmélet, hogy a Kammerhof, vagyis a Curia Regalisban folyhatott a pénzverés, mutatja ezt, hogy egy igen fontos település született itt már a 13. század folyamán.
Az éremleletek nagyon gyakran kiállítások esetében csak valamiféle kísérő tárgyak, illusztrálni a korszak egyéb tárgyait, meg kiegészíteni őket. Terveznek valamiféle éremleletekből kifejezetten az éremleletekre koncentráló kiállítást?
Hát erről még nem volt szó. Ezt ki kell emelni, hogy ugye már szóba jött, hogy ásatások szintjén feldolgozások nem születtek annyira. Ez azért is van, mert nyilván, amikor a régész odajön, őt nem feltétlenül a pénztörténet, a pénzforgalom érdekli, hanem az érdekli, hogy ez az érem keltezi az én rétegemet, és mikorra. Szóval az látszik országosan, hogy a numizmatika egyre fontosabbá válik minden múzeum számára, és nem csak mint keltező értékkel, hanem mint maga önálló entitásként is igyekeznek bemutatni, hiszen maga a pénz az az emberi létezéssel az erősen összefüggő dolog, és érdekli is az embereket. Nyilván ez a laikusok számára, ez nemes fényből van, meg számukra is megfogható, hogy őnek is van pénz, és jaj, hát ez teljesen más, mint ahogy én használom a pénzt. Itt van lent a Széll Kálmán téren és a pénzmúzeum azért mutatja, hogy az embereket érdekli, hogy működik a pénz a történelem során, úgyhogy lehet ezen gondolkodni hosszú távon, de erről még nem volt szó.
A Budapest területén feltárt éremleletekről Gál Völgyi Orsi a régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori gyűjteményének vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a bronzkorral és a bronzkori élettörténetek Magyarországon című könyvvel folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.